Izsák Norbert, coach, mentor coach a mai vendégünk, aki a Pünkösdi Teológiai Főiskola keresztény szemléletű coach és vezetőképzés alapítója. A területet alapvetően három szempontból járjuk körül. Hogyan válasz magadnak coachot? Miképpen vágj bele, ha a coachingot szeretnél tanulni, és végül beszélgettünk arról is, hogy milyen jó gyakorlatok vannak arra, hogy a coachot belső csapattagként alkalmazzuk. Jó inspirálódást, vágjunk is bele!
1, 2, 3!
Inspiráló kikapcsolódás önmagad vagy céged fejlesztéséhez.
Az önfejlesztésben segítségedre lesznek Markó
Tamás,
Papsz Miklós.
Szervusz Norbi, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, én köszönöm a meghívást.
Az első kérdésünk az lenne, hogy hogyan találkoztál a coachinggal?
Hát az valamikor még az előző évezred, nem, már ez az évezred volt, 11-12 évvel ezelőtt éppen a HVG-ben dolgoztam, és megkaptam egy olyan rovatnak, vagy trendnek, így hívták akkoriban a szerkesztését, amit mindenki gyűlölt. Ez ilyen vállalatirányítás trend volt, és hát ez egy olyan része volt a HVG-nek, ahol általában valamilyen informatikai szolgáltatásokról, vállalatirányítási rendszerekről, felhő alapú szolgáltatás, ilyesmiről volt szó, és nagyon untam. És arra gondoltam, hogy valamivel frissíteni kellene ezt a tartalmat, ami egy picit közelebb áll az én humán beállítottságomhoz, és akkor valahogy véletlenül elhívtak egy coaching konferenciára, és gondoltam, hogy hát azért vállalatirányításhoz csak van ennek is valami köze, még ha nem is pontosan tudtam, hogy eszik-e vagy isszák, és akkor ez a Solution Surfers-nek a leges-legelső alkalma volt a Hotel Presidentben Budapesten, és az olyan volt, mint egy ilyen hazatérés nekem, vagy egy ilyen megtérés élmény, ahol hasonló érdeklődésű emberekkel, mint én, az élet fontos kérdéseiről lehetett beszélgetni. Emlékszem, hogy egy kis kártyákat adtak körbe, és azon volt 4-5 kérdés, arra kellett válaszolni, és mint hát madarat lehetett velem fogadni. Tehát utána, ez olyan 11-12 évvel ezelőtt lehetett.
Mitől lehetett veled madarat fogadni?
Hát egyrészt volt ez a hasonszőrűség érzés, ami nekem kevésbé adatott meg korábban, így a korábbi munkahelyeimen, munkáimban, vagy csak iskoláimban, vagy csak mérsékelten, és az, hogy számomra fontos kérdésekkel, egzisztenciális kérdésekkel lehet foglalkozni, nagyon könnyedén. Tehát az az érzés, hogy ezt mindig is tudtad, de soha nem hallottál még róla. Tehát ilyen jellegű felismerés.
Mondanál egy számodra fontos kérdést?
Nem tudom. Ha bármit tehetnél, akkor mit tennél? Valószínűleg ez nem volt a kérdések között, de valami ilyesmi. Miből fogod észrevenni, hogy közelebb kerültél ahhoz, amit az imént mondtál? És mondjuk mások miből veszik ezt észre rajtad? És hogyha valami csoda történne, és holnap reggel felébrednél, és már ott lennél, akkor mi lenne az első dolog, ami feltűnne? Mondjuk ilyesmi.
És ez energizált téged, vagy mi volt?
Hát az nem kifejezés. Igen. Nagyon. Egy hétig.
Azta. Emlékszel, mi volt az, ami ott neked ez az élmény volt, vagy ez az álom volt, amit ott kifejtettél, vagy cél?
Szerintem akkor én már úgy fontolgattam egy picit azt, hogy a HVG-től akarok-e nyugdíjba menni, vagy sem. Tehát volt egy ilyen rész, és bejöttek ez valahogy egy közeledés a saját értékeimhez, mit gondolok a nagybetűs életről, mit gondolok a saját kisbetűs életemről, és ezek valahogy ugye elkezdtek konvergálni, és hogy megéreztem annak az ízét, hogy foglalkozhatnék olyas valamivel, amiben nagyon hiszek, látom azt, hogy nekem jó érzés ezzel foglalkozni, és látom azt, hogy mások is előrébb jutnak ezáltal, és hogy ennél jobb dolgot én nem nagyon tudok elképzelni ezen a földön.
Hol tartott akkoriban a coaching?
Hát nem tudom. Nem tudom, mert hogy egy hétig tartott ugye ez az energetizált állapot, és aztán elfelejtettem, mert jött a mókuskerék, és szépen bedarált, és akkor eltelt egy év, és akkor megint valami másfajta összejövetelre, coaching konferenciára, valami ilyesmire meghívtak, és akkor elmentem, és ugyanez újra lejátszódott, de akkor már közelebb voltam ahhoz, hogy ezzel egy picit komolyabban foglalkozzam, és amikor aztán eljöttem a cégtől, akkor kaptam egy ösztöndíjat a Komócsin Laurától, hogy elvégezzem az ő 60 órás diadal képzésüket, és akkor az volt egy ilyen mélyebb elköteleződés, mélyebb szerelem így a coaching iránt. Azt kérdezted ugye, hogy hol tartott akkoriban a coaching szakma, akkor még nem voltunk így a 10-15 millió coach országa, tehát még nem is volt talán annyira pejoratív ez a kifejezés, inkább valami trendy, sexy, business-like hangulat kapcsolódott hozzá. Én így képzelem el, vagy így emlékszem vissza, az is, hogy még life coaching, business coaching, én inkább akkor az üzleti világhoz kötöttem volna, azt hiszem, 12 évvel ezelőtt.
És most úgy gondolod, hogy ennek az ellenkezője igaz erre a szakmára mostanában, hogy mondjuk a közvélemény viszonyul hozzá?
Igen. Így szoktam néha viccesen mondani, hogy van néhány nagyon lenézett szakma, legutáltabb szakmák vagy hivatások Magyarországon, és ez mondjuk 30 évvel ezelőtt volt a politikus, aztán felzárkózott mellé az újságíró, aztán jött mellé a coach, és akkor ezek közül már voltam néhány, de tehát politikus nem is szeretnék lenni, de így a félek attól, hogy így az újságírásban, meg a coachingban már elbuktam már, ami így a legkevésbé tisztelt szakmákat illeti.
De miért van ez, hogy ez így alakult?
Hát szerintem sok oka van. Az egyik az, hogy a vízcsapból is ez folyik, vagy nagyon sokat beszélnek róla mostanában. Egy időben divat volt a kommunikációs szakértő, és akkor minden főiskolán kommunikációs szakértőt, meg média szakembereket képeztek, és akkor az is lejáratódott egy kicsit, hogy megkérdeztek bárkit az utcán, vagy ilyen, akkor indultak ilyen valóságsók, hogy mi akarsz lenni, ha nagy leszel, és akkor mindegy, de szerepelhessek a tévében. Tehát, hogy így körülbelül, és hogy valahogy talán ez a coaching is azt tapad hozzá, ez az én érzékelésem, és nyilván ez nem teljesen objektív, amit én hallok, vagy ahogy én gondolom, hogy hallok, az, hogy ez valamilyen nagypofájú szakember, aki bejön mindenkit, leoszt, kioszt, felvesz egy csomó pénzt, és akkor ilyen összetört emberek hevernek körülötte. Szóval valahogy valami ilyesmi. Mondjuk, ahogy elképzelnek egy nagyon rossz, vagy nagyon konfrontatív pszichológust, mondjuk csak, még ráadásul többet is számláz. Ugye van az a vicc is, hogy ki a coach, az a tanácsadó, aki nem a tanácsod, de többet számláz, mint a tanácsadó. Tehát, hogy valahogy, mintha...
És még nincs is diplomája.
Igen. Ugye nem volt sokáig megfelelően szabályozva most sincs, de sokáig nagyon nem megfelelően volt szabályozva, és nem is nagyon voltak szakmai kamarák, szakmai grémiumok, és emiatt bárki, aki azt gondolta, hogy ezzel most több pénzt kereshet, hogyha nem azt írja a névjegyére, hogy kertészmérnök, hanem azt, hogy kertészkócs, akkor ezzel nem tudom, még felül többet számlázhat, vagy nem az, hogy tanácsadó, hanem kócs, vagy nem az, hogy nem tudom, értékesítési tréner, hanem értékesítési coach mondjuk. Emiatt nagyon sokan kezdték el magukat coachnak hívni, és nagyon sokan nagyon nagy magabiztossággal nagyon érdekes dolgokat mondtak talán erről a szakmáról. Van ennek mondjuk most már egy ilyen önszabályozása, van több nagy nemzetközi szervezet Magyarországon is, amelyik akkreditál, minősít pontosabban coachokat, vannak akkreditált iskolák, ahhoz képest, hogy hány coach képzés van, elég kevés, tehát mondjuk így 10-15 alatt, ami azt lehet mondani, hogy valamelyik nemzetközi szervezet, vagy az International Coaching Federation, vagy a European Mentoring and Coaching Council akkreditálta volna, tehát van egyfajta öntisztulás, de ez lassú, mert amíg még azt gondolják az emberek, hogy ezzel rövid idő alatt sok pénzt lehet keresni, addig azt hiszem, hogy van egyfajta ilyen tömegvonzása ennek.
És akkor aki a hallgatók közül abba gondolkodik, hogy valamiért ő coachot keres maga mellé, akkor ha jól értem, az lenne a coach, hogy nézze meg, hogy milyen végzettsége van, vagy ezen túl is valamit azért érdemes lenne figyelni?
Igen. És tök jó a kérdés, nagyon releváns. Nézze meg azt, hogy mennyire szimpatikus neki, mennyire tud azonosulni azzal, ahogyan ő megjelenik a médiában, vagy a honlapján, vagy akárhol. Tehát mennyire érzi hitelesnek. Tehát, hogyha én keresek egy nőgyógyászt, mondjuk pont én valószínűleg nem keresek, amellett, hogy szeretnék meggyőződni arról, hogy van orvosi végzettsége, van egyfajta szimpátia is. Lehet, hogy van, aki, nem tudom, idős őszhalántékú orvosban jobban megbízik, mint egy fiatalabb nőben, mondjuk. Tehát ez is lehet egy szempont. Nyilván fontos szempont az, hogy milyen szakmai végzettsége, minősítése van. Ugye a világ legnagyobb coaching szakmai szervezete az International Coaching Federation, ő minősíti a coachokat, és ilyen három betű szokott állnia az emberek neve mögött, vagy ACC, PCC, vagy MCC, Associate Certified Coach, Professional Certified Coach, vagy Master Certified Coach, ez már valahol egyfajta minőségbiztosítás, és Magyarországon körülbelül 200-an vagyunk, akik valamilyen ilyen minősítést szereztünk, tehát ahhoz képest, hogy nem tudom, több mint 10 000 ember mondja a coachnak magát is, közül rengeteg jó szakember van, aki nem feltétlenül akreditálta, vagy minősítette magát a nemzetközi szervezetnél, de mégiscsak arányaiban jelzi, hogy ez nem egy olyan szakma, ahol 15 millióan szaladgálnak Magyarországon. És talán a harmadik dolog, hogy kérjen egy ingyenes konzultációt. És a coachtól függ, hogy ő most 10 percet, 20 percet, 1 órát, 2 órát beszélget vele ingyen. Térképezzék fel, hogy egymáshoz valók-e. Hogy azokban az elakadásokban, kérdésekben egy, coachra van-e szükség, nem mondjuk pszichológusra, trénerre, lelki gondozóra, mentálhigiénész szakemberre, mentor, akárki másra. Kettő, tudnak-e együtt dolgozni, kialakul ez a kölcsönös bizalom, hogy azt tudják mondani, hogy igen, mi szeretnénk egymással dolgozni.
Azt mondtad, hogy hogyan forduljunk coachhoz, hogyha keresünk egy coachot. Én még visszalépnék egyet, vagy még azt is megkérdezném, hogy a coachingnak az értékét miben látod?
Hú, hát erre nehezen fogok objektív dolgokat mondani. Szubjektív általában az, ahogyan én ehhez hozzá tudok állni, és inkább itt szívesebben beszélnék magamról, mert hogy én is járok coachhoz, meg szupervizorhoz, meg terápiában. Annak látom, hogy letisztul bennem egy kép, tudom azt, hogy mit szeretnék, kapok eszközöket és kapaszkodókat ahhoz, hogy azt, amit szeretnék, hogy tudnék oda eljutni, és jönnek közben nagy felismerések magamról és a világról. És emiatt egy másfajta nyugalmi állapotban tudok viszonyulni az engem feszítő kérdésekhez, amelyekre valahol menet közben számomra megnyugtató, nem mindig könnyű, de kivitelezhető szempontokat kapok. És ezt tudom, hogy ez így lila, de hát így ez olyan, hogy nem tudom, valaki a Sagrada Familia templomot, azt táncolja el neked. Tehát nem lehet. Most próbálunk verbálisan körülírni egy olyan végeredményt, ami akkor válik valósággá, hogyha azt az ember megtapasztalja. Tehát, hogyha van olyan a hallgató között, menjen el egy coachhoz, kérjen egy ingyenes konzultációt, mert én elmondhatom neki azt, hogy akkor nyugodtabban tud aludni, kevesebb nyugtatót vesz be esetlegesen, más minőségűek lesznek a veszekedései a munkahelyén, konstruktívabbak lesznek, nem destruktívabbak, nő az érzelmi intelligencia, dobálózhatok ilyen szavakkal, de ez nagyon nehezen megfogható. Ezért ajánlom, hogy tessék kipróbálni. Most volt múlt héten, vagy két hete a Nemzetközi Coaching Hét, talán emiatt is így a coachok jobban exponálják magukat, és hajlandóbbak arra, hogy ilyen gesztusokat tegyenek, és adjanak ingyenes konzultációkat.
Említetted, hogy jársz terápiába, szupervízióra és coachingra. Hogyha így most megnézzük, hogy ezekre jársz mindegyikre, akkor mi az, ami a coachingon belül marad? Tehát, hogy hogyan, mi az, amit odaviszel, mitől lesz az más? Azt elviszed a terápiába, nem viszed el, valahogy így?
Igen, és ez mind a háromnál vannak határterületek, tehát ahol átfedésben van az ember, mert hogy az ember is egy holisztikus lény, tehát nem tudom leválasztani magamról az otthoni, a gyereknevelési elveimet és a munkahelyi működésemet hermetikusan, minden mindennel összefügg. De azt érzem, hogy van, amikor, és elnézést, hogy így fogalmazok, hogy érzem is, meg gondolom is, de azt hiszem, hogy talán erősebb bennem az érzés, hogy ugyanazzal a dologgal, például, hogy én hogyan viszonyulok a kritikához. Tudok terápiás szinten, tudok coaching szinten, szupervíziós szinten viszonyulni. Szupervízióban mondjuk azokat viszem el, amikor én szakmailag, tehát néhány ügyfelemmel azt érzem, hogy bennem megszületnek olyan érzések, amik nem helyén valók. És kíváncsi vagyok, hogy miért bosszant mondjuk egy-két ügyfélnek a visszajelzése, vagy a tötymörgése, vagy a tehetetlensége. És akkor ezt feldolgozom szupervízióban, de könnyen kifogaszhatni arra, hogy egyébként coachként milyen meggyőződéseim vannak a coachingról, ezt is még szupervízióban meg tudom beszélni, de átvihetem egy részét coachingba, és kiderülhet az, hogy amikor én coaching közben tehetetlenséget érzek, akkor elkezdek dühös lenni. És kiderül az, hogy ez egy nagyon furcsa érzés, körbejárjuk, hogy szeretném másképp, meg nem tudom, mi lenne reális, mi nem reális, de kiderülhet az, hogy valami történt velem gyerekkoromban, amitől a tehetetlenség érzésére ilyen módon reagálok. És ott azért lehet, hogy jobb, ha elmegyek terápiába, és akkor átbeszéljük azt a szeletét mondjuk a gyerekkoromnak, amikor ilyen és ilyen dologért. És akkor lesz abból valami jó felismerésem, és azzal tovább megyek még coachingban, hogy szeretném másképp csinálni. Vagy mondjuk az ember talál, én is találok, meg azt hiszem mindannyian találhatunk vakfoltokat, ahol zéró információnk van arról, hogy mi történik bennünk és velünk. És jó erre ránézni egy coachal is, és jó erre ránézni egy terapeutával is.
Miben lesz más, hogyha egy coachal nézel rá a vakfoltra, és hogyha egy terapeutával?
Hát, Miki, nagyon feszegeted így a határaimat, mert azt gondolom, hogy ez egy tiszta kép, hogy múltbeli dolgok feldolgozása, azt inkább terapeuta. De azt gondolom, hogy egy nagyon jó szakmai coaching mélyfúrással súrolhatjuk, vagy akár felgyorsíthatjuk egy terápiás folyamatnak a hatásait is. Mert egy icipicit más módon, más látószögből, szemszögből nézzük meg azt, más perspektívából. És azért vagyok ezzel óvatos, mert van kuruzsló törvény, és hát ember legyen a talpán, aki szétszálazza azt, hogy egészen pontosan meddig terjed a coaching, és honnan kezdődik a terápia, vagy fordítva. És az a baj, hogy ez a szakmai meggyőződésem. Tehát tudok erről úgy beszélni, hogy az maximálisan védhető legyen, de azt hiszem, hogy egy magas szintű, mély coaching során hasonló dolgok is történnek, mint terápiában.
Abból nőtte ki magát?
Végül is igen.
Tehát, hogy azért végül is nem arról beszélünk, hogy alma megkörte, hanem azonos családról beszélünk, csak mások a szempontok, és ahogy említetted, hogy más a fókusz. Tehát, hogy inkább, ahogy említetted, egy jövőorientáltság jelenik meg inkább a coachingban, és egy múltbeli orientáltság pedig az inkább a terápiában, hogyha most nagyon szét akarnánk választani, és nem biztos, hogy szét lehet.
Igen, és hogy hogyan, mennyire mélyen, hogyan dolgozunk az érzésekkel. Tehát vannak olyan coaching iskolák, amelyek nem szeretnek annyira az érzelmekről beszélni, tehát inkább a cselekvést nézik meg. És vannak olyan coaching iskolák, amik rengeteget dolgoznak az érzésekkel, ami meg súrolja mondjuk a mentálhigiénés beszélgetéseknek a terepét, ha úgy lehet fogalmazni, vagy akár a terápiás helyzeteket.
Valahogy most úgy érzem ebből, hogy az ember megtanulja mondjuk a coaching alapokat, mondjuk kezdő coachként, aztán amikor egyre többet tapasztal, akkor picit elengedi, és rugalmasabban kezeli ezeket a dolgokat, és nyilván a tapasztalata meg a rutinja alapján már nem annyira egyértelműek ezek a határok, mint amit mondjuk elején tanítottak neki.
Ez azt hiszem, hogy szó szerint így van, ezt mi szoktuk így is tanítani a főiskolán, és én ezt még a Hézser Gábortól, terapeutától tanultam, és annyira szép az a mondás, hogy akkor lesz valaki jó terapeuta, lelki gondozó, lelki segítő, hogyha legalább 10 évet belefetszöl a tanulásába, és utána nagyjából 10 év, amíg elfelejti azt, amit tanult. És hogy ebbe szerintem ez nagyon egyszerűen hangzik, de nagyon sok igazság van. Tehát meg kell tanulni bizonyos szabályokat és korlátokat, hogy amikor már eléggé tapasztaltak vagyunk, rugalmasan az ügyfélhez igazodva tudjuk ezeket használni. Ahogy egy, nem tudom, autós iskolában is megtanuljuk a kreszt és mindent, és akkor mindig ott van apró betűve, hogy veszélyhelyzet esetén arra kell törekedni, hogy megóvjuk az emberi életet. És akkor lehet, hogy valaki nem áll meg a stopptáblánál, és akkor teszi jó, ha nem áll meg a stopptáblánál.
Azt hittem, hogy a nőgyógyászos példát viszed tovább, de látom, hogy váltottál.
Jaj, nem! Azt igen, azt már is felejtettem, igen.
Valaki olyan szempontból hallgatja ezt az adást, hogy vezetőként, nem is főállású szakmájába, de egy kiegészítésként, egy jó készségként abba gondolkodik, hogy elvégez valamiféle coach képzést, vagy ebbe csak fejleszti magát, akkor hogyan álljon neki, mit csináljon?
Hát csinálja azt, ami ugye üzleti érték ennek a műsornak a címe, vagy a neve, csinálja azt, amit minden jó befektetéssel tenne. Ugye van egy ilyen aranyszabály, hogy amennyi pénzt én szeretnék elkölteni, legalább annyi időt fordítsak arra, hogy feltérképezzem, mire és hogyan költöm el, mint amennyibe az a pénznek a megkeresése kerül, de legalábbis úgy arányos legyen. Tehát járjon utána, kérdezzen meg hallgatókat, beszéljen oktatókkal, nézze meg a szakmai minősítéseket, és ez alapján, azt hiszem, hogy azt mondtam, hogy ez alapján, majdnem azt mondtam, hogy belepasszol-e az ő céges filozófiája vagy karrier modelljébe. Persze, ezeken mind-mind futtassa keresztül, és ez alapján hozzon egy bölcs döntés, menjen el nyílt napokra. Tehát ahogy egy autót vásárolna az ember, hát csak elviszi azért egy-két tesztkörre, meg nem tudom, akkor utána néz a különböző fórumokon, hogy mit írnak róla, stb. És akkor lehet, hogy az alapján dönt, hogy az ő nagypapája is ugyanolyan márkája autót vett, de legalább tudja, hogy miért úgy döntött, ahogy. És akkor így térképezze fel ezeket a különböző lehetőségeket. Érdeklődtek már nálam a mi coach képzésünkkel kapcsolatban, hogy miért jöjjenek hozzánk, mikor az XY-nak több videója van fenn a YouTube-on, vagy valami. Hogyha neki ez a legfontosabb szempont, hogy ő népszerű legyen, akkor döntsön ez alapján, de akkor tudja, hogy a népszerűség alapján dönt.
Tudnál olyan egyébként olyan könyvet, ami, hogyha valaki a kezébe veszi az alapján, mondjuk el tudja dönteni, hogy neki ez mennyire való, vagy hogy egyáltalán csak, hogy képbe kerüljön, hogy mi ez a coaching?
Ha mondjuk adva van egy vezető, aki szeretne coaching szemléletű vezető lenni, és mondjuk csökkenteni a fluktuációt a munkahelyén, ami magyarul elérhető, a Dominique Godának a könyve, Godat, egy svájci fiatalember, mondhatnám egyetemi ember, a Megoldások nyomában című könyv, elsősorban a megoldás központú szemlélettel levezeti azt, hogy milyen apró változtatásokkal, szemléletbeli és gyakorlati cselekedetekbeli változtatásokkal változtatható át a munkahelyi kultúra egy olyan támogató légkörré, ahol az emberek ki tudnak jobban teljesedni, és konstruktívabbak lesznek mind a megbeszélések, mind pedig az egymáshoz való viszonyulás. Ha valakit a különböző coaching iskolák megközelítési módok érdekelnek, akkor a Kelo Évának van egy olyan könyve, amelyik összefoglalja a 6-8 legnagyobb ilyen coaching iskolát, és ízelítőt ad abba, hogy hogyan is működnek ezek. Ha pedig valaki konkrét eszközöket szeretne, akkor Komócsin Laurának van egy módszertani kézikönyve, két kötet, mindig elfelejtem, hogy vagy az elsőben van, vagy a másodikban van, vagy 150 ilyen egyszerű példa, vagy eszköz, amivel saját magunkat coacholhatjuk. Sőt, a Laurának van egy ingyenesen letölthető self-coaching, öncoaching kézikönyve is, 10-20 oldalas rövidke, de azzal mindenki kísérletezhet.
Hogy egy coach, mint csapattag egy teamben hogy tud hasznos lenni, mert hogy valahol az az én prekoncepcióm emögött, hogy mint ahogy van mondjuk marketinges és sok minden másféle egy-egy csapatban, hogy akkor egy coach is lehet, hogy van ennek relevanciája.
Erről nekem az jut eszembe, hogy most nagyon divatos az agilis coaching, és azért egy picit azt gondolom, hogy mindig vannak ilyen divat hullámok. Tehát ahogy a kommunikációs szakértő 20 évvel ezelőtt, a tanácsadó 15 évvel, 10 évvel ezelőtt, és akkor mostanában az elmúlt 8-10 évben talán a coach, és már ebben is születnek meg mindig valami újabb és szexibb al- és fel irányzatok, és szerintem magában az agilitásban rengeteg-rengeteg érték van, és azt is látom tapasztalatból is, meg kollégáktól hallomásból is, hogy nagyon sokan kicsit agyatlanul használják az agilitást, és olyan szervezeteket is megpróbálnak agilissá formálni, amelyeknek nem biztos, hogy úgy lenne arra szükségük. És az agilis coach elvileg át tudja vinni ezen a transformáción a céget. De a kérdés arra vonatkozott, hogy csapattag coach, az agilis paradigmán belül a Scrum Master az gyakorlatilag egy coach féleség. Ugye, mert van ott a PO, a product owner, aki képviseli a megbízót, és van valaki, aki a folyamatot felügyeli. Tehát nagyon sok tekintetben egy coach szerepét tölti be a Scrum Master, de nem teljesen. Ez a legközelebbi hasonlat, amit tudok hozzá mondani. Inkább arra szoktak cégek törekedni, hogy ne tímen belül legyen coach, hanem egy belső coach, mint a HR-nek egy ilyen leágazása, nem egy generalista, hanem egy coach, akihez tud menni bárki, mert nyitva van az ajtaja, és a első 100 napnak a betanításában kísérheti őt, vagy különböző helyzetekben levő csapatoknak különböző tagjait át tudja segíteni a nehézségeken, mondjuk, aki is ismeri a szervezeti kultúrát is, és egy kicsit ilyen benti, kicsit kinti sapkában elvileg hatékonyan tudhat segíteni.
Tehát azt mondod, hogy annyira, hogy már ez gyakorlatilag intézményesült, tehát hogy az agilis coach, a HRM szakmán belül, de például van olyan is, hogy lean coach, tehát aki ugyanúgy a lean transformációba. Igen. Hasonló szerepkört tölt be, amit az agilisnál mondtál.
Igen, és nagyon-nagyon függ az, hogy mi hogyan definiáljuk és keretezzük azt, hogy ki a coach, fejlesztő, segítő, szakember, stb. Stb. Ez elég széles, nagyon sok mindenki beleférhet, de ha nézzünk egy konkrét coaching iskolának egy-egy definícióját, lehet, hogy szűkebben értelmezi ezt, és lehet, hogy a lean coach számára már nem is coach, mert elkötelezett egyfajta folyamat, egyfajta látásmód iránt, és azt gondolhatja magáról, hogy a coaching azért ennél szélesebb, és több mindennek bele kellene férnie ebbe, azt hiszem. Vagy egy belső coach, azért annak is lehet, hogy megvan a kötve a keze, nagyon nehéz lehet lavírozni a megbízó és az ügyfél érdekei között. Ugye, hogyha mondjuk az ügyfél fontolgatja azt, hogy ott hagyja az állását egy belső coach, most akkor melyik identitását vegye elő, hogy őt támogatja, inkább, hogy a megbízó érdekét nézi. Tehát lehetnek érdekkonfliktusok is, amire a Nemzetközi Szervezetek Etikai Kódex elég nagy hangsúlyt fektet. Ezt még talán a Turai Lédától hallottam, és nekem nagyon tetszik ez a fajta megközelítési mód. Ő az ICF-nek volt az elnöke is, egy magyar hölgy, és ő azt mondja, hogy azért is szereti a coachingot, mert talán itt a Földön egy-egy ilyen beszélgetés során kerülhet legközelebb egymáshoz két ember. És ez azért tetszik, mert lefejti róla egy kicsit ezt a business izét, gúnyát, hogy itt tényleg az emberi élet legfontosabb kérdéseiről esik szó, hogy ez úgy demonstrálódik, hogy most egy munkahelyemen mennyire érzem magam otthon, vagy mennyire tűröm a főnökömnek a negatív visszajelzéseit mondjuk. Az egy dolog, de közben a magam lelkének a mélyére ások, és új dolgokat tanulok magamról, a világról és a környezetemről.
Jelenleg mi az, amivel te foglalkozol? Mi az, ami téged foglalkoztat jelenleg?
Hát engem mindig sok minden foglalkoztat, most főleg egy új szakirány, amit indítunk a főiskolán már képzett, tapasztalt coachoknak, ugye mert hogy a szegész szakmát foglalkoztatja az, hogy csak az a magyar állam szemében csak az a jó coach, nem a halott coach a jó coach, hanem a diplomás coach az elfogadható coach, tehát előállt egy olyan paradox helyzet, hogy Magyarország határain kívül az itthoni képzett szakemberek coachok, Magyarország határain belül meg nem coachok. És részben ezt orvoslandó összeállítottunk egy olyan tanmenetet, egy olyan meghívott előadói Angliából, Írországból, mindenhonnan előadói gárdával, oktatói gárdával, ami szerintem egy nagyon klassz képzés, és segít abban, hogy képzett szakemberek még tovább képezzék magukat, és még diplomához is jussanak. Ezt foglalkoztat. Foglalkoztat a saját disszertációm, amit most leadtam, és várom majd, hogy legyen erről valamilyen nyilvános vita, meg aztán védés. Meg az, hogy az is foglalkoztat, hogy egy coaching folyamatban hogyan lehet nagyon-nagyon lassan haladni, amivel mindig megbotránkoztatom főleg a hallgatóimat, mert ők azt hiszik, hogy minél az a jó, minél gyorsabban haladunk, és akkor én meg azt tanulom most, részben az én mentoromtól, részben pedig saját tapasztalatból, hogy minél lassabban haladunk, annál biztosabb az előrejutása az ügyfélnek, és annál inkább megtanul saját maga dolgozni magával. Ugye a coaching is egy olyan szakma, ideális esetben, amikor azért dolgozom, hogy ne legyen rám szükség. Tehát mindent megteszek azért, hogy minél hamarabb ne legyen rám szükség. Paradox módon a folyamaton belül, a beszélgetésen belüli lassú haladás, ami nem egy mesterséges lelassulás jelenti, hogy minél hosszabb ideig tartson és minél több pénzt tudjak keresni, hanem az ügyfél ritmusához, az ő gondolkodási sebességével való azonosulás, annál hatékonyabb tud lenni, és annál gyorsabban vége tud lenni egy folyamatnak. Például ez nagyon foglalkoztat most szakmailag.
Ez nagyon érdekesen hangzik.
Még az eszembe jut, hogy ugye, hogyha ennyire szubjektív a coachingnak az értéke, amit teremt, akkor hogy lehet minősíteni, képezni, minőséget biztosítani a coachingban? És hogy arról szívesen mondok még két gondolatot, hogy a különböző nemzetközi szervezetekben ezt lehet mérni. vagy akár önreflexióval, az EMCC-ben nagyon-nagyon fontos, ez az Európai Mentoring és Coaching Tanács, nagyon-nagyon fontos, hogy valaki nagyon sokat reflektáljon a coachingjaira és önmagára. A Nemzetközi Coaching Szövetségben pedig, az ICF-ben, ezt úgy oldják meg, hogy hangfelvételeket hallgatnak. Mielőtt minősítést ítélnek oda, vagy élőben, vagy pedig hangfelvételeken megnézik azt, hogy az évtizedek során, most már 25 éves ez a szervezet, desztillálódott markerek és indikátorok, amik jelzik azt, hogy mitől működik jól a coach, különböző fontos kompetenciák mentén, ezeket tetten lehet érni. És hogyha valaki nem hozza ezeket, amik objektíven, tehát mérhető módon megjelennek, akkor nem kapja meg a minősítést. Ha pedig hozza, akkor különböző szinten lehet őt minősíteni. Tehát nem, emlékszem egyszer, megkeresett valaki tanácsot kérni, hogy hova menjen coaching iskolába. És akkor beszéltünk különböző coaching iskolákról, nyilván és a magaméről, másokéről, ár, érték, stb. Stb. Fontos szempontok, kapcsolatrendszer, neki volt a fontos. És másfél órát beszélgettünk, és a végén odafordult hozzám, de hogy Norbi, ez a coaching tulajdonképpen nem valami lufi hámozás. És hát egy világ omlott össze bennem, hogy másfél órát az értékes időmből barátilag arra szántam, hogy valakit segítsek, aki szerint maga az egész coaching egy lufi hámozás. Úgyhogy megint csak visszakanyarodok, azt hiszem, ilyen monomániás emberként így arra, amit az elején mondtam, hogy tessék keresni coachot és kísérletezni, tesztelni őket, mert én nagyon-nagyon bízom abban, hogy élet megváltoztató jó élményben lesz része mindenkinek, aki coachhoz fordul.
Ennél szebb befejezést kívánni se lehetne.
Ezt akartam, ez olyan zárszó volt, amit nehezebb is lenne mondani. Nagyon köszönöm a beszélgetést, Norbi, és nagyon értékes volt a számomra, hogy így irányt vágtál a között, hogy hogyan különülnek el, mit érdemes figyelembe menni, és az nekem egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy az egésznek a legnagyobb értéke az a tapasztalat, a személyes tapasztalat, tehát ki kell menni, meg kell próbálni, és utána pedig akkor kell hozni egy döntést ilyen módon. Köszönöm a beszélgetést.
Igen, hát a puding próbálja az evés. Igen, nagyon szívesen, nagyon jól éreztem magam, és teljesen feltöltött ez a beszélgetés, úgyhogy mintha egy jó coachingba lettem volna. Köszönöm szépen.
Legyen újra szexi a coaching.
Sziasztok. Szia.
Mi őszintén hiszünk abban, hogy a stratégiai gondolkodást piciben is érdemes elkezdeni, így egy növekedés előtt álló podcastnél is.
Jelentem, a Schuster cipője nem mindig lyukas elégére, elkészítettük mi is a saját stratégiánkat. A gondolkodás és szenvedés eredményeképpen olyan kézzelfogható célt fogalmaztunk meg, amely a hallgatói ajánlásokra fókuszál.
A fél éves stratégiai célunk nem más, mint hogy a hallgatóink 10%-a ajánló is legyen egyben.
Ha úgy látod, az adásunk megír egy ajánlást,
akkor oszd meg valamelyik közösségi média felületen,
vagy hivatkozz ránk a bejegyzéseidben.
Értékeld kedvenc podcast alkalmazásodban az adást.